útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
A Fitch Ratings megerősítette Magyarország eddigi besorolását, fenntartva a korábbi 3B minősítést, de az eddigi negatív kilátásokat stabilra javította. A pénteki bejelentés meglepetésszerű, pontosan egy hete a Moody's negatívra rontotta hazánk stabil kilátását, sem a szakértői prognózisok, sem a piacok nem ezt várták a Fitch mostani döntésétől, írta kommentárjában az Index hírportál. Ez az első olyan elemzés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését. Csak idén 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlás ellenére minden alkalommal befektetése ajánlott kategóriában tartották, jelezte a pénzügyminiszter. A Fitch pozitívunként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkenését és a beruházások növekedését, hívta fel a figyelmet Varga Mihály, hozzátéve a szakértők gyorsuló gazdasági növekedése és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. A Demján Sándor program 1400 milliárd forintot juttat a magyar kis- és középvállalkozásoknak, mondta el a magyar kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Viktor. Ha ügyesen manőverez Magyarország és a gazdasági semlegesség politikáját fenntartja, akkor rendben leszünk. Ennek része a Demján Sándor program, amiről azt mondhatom, soha még ilyen, a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató program nem volt, hangsúlyozta egyebek között a miniszterelnök. Országszerte befejeződött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, tudatta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hídvégi Balázs ismertetése szerint eddig már több mint 700 ezeren mondtak véleményt. Hangsúlyozta, a válaszok fontosak és befolyásolják a kormányzatot, illetve a parlamentet a következő évi költségvetésről és az új gazdaságpolitikáról szóló döntésekben. Megváltozik a Fudan Alapítvány neve és szerepe, amely a benyújtott törvényjavaslat szerint Tudástér Alapítvány néven működik majd tovább, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros 9. kerületében létrejövő Diákváros Kollégium fejlesztési programjának megvalósítása lesz. Mintegy 670 szervezet, illetve fiatal tehetség részesül még idén több mint 1 milliárd 300 millió forintos támogatásban a Nemzeti Tehetségprogram keretében, jelentette be a fiatalokért felelős helyettes államtitkár a Facebook oldalán. Nagy Varga Zsófi elmondta, a program nyílt pályázatainak nyertesei között tehetséggondozó intézmények, iskolák, szakképzőiskolák, felsőfokú tanulmányi intézmények és szakkollégiumok is vannak. A Román Alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás eredményét, így teljesen kaotikus helyzet alakult ki Romániában, miután titkosszolgálati dokumentumok kerültek nyilvánosságra egy külföldi állam beavatkozásáról. Az amerikai külügyminiszter nyilatkozata szerint Oroszországról van szó. A választás első fordulójában győztes, szélső jobboldali Kalin Georgescu videóüzenetet tett közzé, abban úgy fogalmazott, a román állam lábbal tiporta a demokráciát, az alkotmánybíróság határozata gyakorlatilag egy hivatalos államcsínynek felel meg. Ellenfele, a papíról legalábbis liberális, mentsétek meg Romániát jelöltje, Elena Laskóni pozitívan reagált a fejleményekre. Közös felhívásban szólítják választási részvételre híveiket az erdélyi magyar egyházak a romániai államfőválasztás mostani második fordulójában. Arra kérik a magyarokat, vegyenek részt a voksoláson, ne legyenek közömbösek a jövőjükre leselkedő veszélyekkel szemben. A közös felhívást Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, Böcskei László nagyváradi, Schönberger Jenő szatmári és Pál József Csaba temesvári katolikus püspök is aláírta. 6 ember sérült meg egy belgrádi tüntetésen, mert egy autó belerohant az újvidéki vasútállomáson november 1-én történt tragédia miatt tiltakozók csoportjába, akik egy zebrán állva zárták el a forgalmat. A sérülteket mentők szállították el. Folytatódtak az újvidéki tragédia utáni tiltakozások Szerbiában, Belgrád mellett más számos városban is szerveztek pénteken tiltakozást azt követelve, hogy vonják felelősségre a tragédia felelőseit, és derítsék ki, mi okozta az épület előtetejének a leszakadását, amely 15 ember halálához vezetett. Advent üzenet címmel rendeznek jótékonysági koncertet a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhelyen december 13-án, pénteken 18 órai kezdettel. A program résztvevői adományaikkal a kárpátaljai kispapokat segíthetik. Végül az időjárásról. A folytatásban már vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, de helyenként előfordulhat szitálás, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Rudyard Kipling, Kim az ördöngös című regényének első részét Kulka János olvassa fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. Első fejezet. A fiú a városi rendelet ellenére a Zamzama ágyú csövén lovagolt a Lahori Múzeum épületével szemben, amelyet a benszülöttek csak a csodák házának neveztek. Aki a Zamzama, a tűzokádó sárkány, azért Pandzsáb, az öt folyó vidéke, mert a hatalmas zöldes-barna ágyúcső a hódító hatalmát jelképezi. Kimnek tehát volt némi mentsége rá, hogy lelökte Lala Dianat fiát az ágyúcsőről, hiszen Pandzsábban az angolok voltak hatalmon, Kim pedig angolnak született. Bár legjobban a benszülöttek nyelvét beszélte, a saját anyanyelvét pedig csak bizonytalanul, hebegve, bár bőre sötét volt a napsütéstől, mint a benszülötteké, és a bazári fiúkkal a teljes egyenlőség alapján cimborált. Kim fehér volt. Egy szegény fehér fiú, a legszegényebb fehérek közül való. Egy ópium szívó félvérasszony viselte gondját, akinek használt bútor kereskedése volt azon a téren,
ahol rendszerint az olcsó bérkocsik vártak utasra. Az asszony azt mondta a misszionáriusoknak, hogy ő Kim anyai nagynénje. Kim anyja egy ezredes családjánál volt dajka, és az ír Maverick ezred egy fiatal őrmesteréhez, Kimból Oharához ment feleségül. A férfi később a Szind Punjab Delhi vasút vállalatnál helyezkedett el, és az ezrede nélküle tért haza Írországba. Feleségét Ferozeporéban, a Punjab kormányzósága alá tartozó városban elvitte a kolera. Ohara ivásnak adta a fejét, és egész állónap csillogó szemű, három esztendős fiával csavargott szerte a városban. Jótékonysági egyletek és keresztény papok a gyermek sorsáért aggódva igyekeztek őt jobb belátásra bírni, de Ohara mindig meglógott előlük. Majd találkozott az ópium szívó asszonnyal, akitől maga is eltanulta a kábulat művészetét. Bele is halt, mint annyi más elszegényedett fehér Indiában. Halálakor a vagyona mindössze három iratból állt. Az egyik szabadkőműves igazolványa volt, amelyet halhatatlansága bizonyítékának tekintett, mert az aláírása alatt ezek a szavak álltak, ne varietur, azaz örököstag, a másik katonai elbocsátó levele, a harmadik pedig Kim születési bizonyítványa. Ezek a papírok, mondogatta fiának az ópiumgőz mámoros óráiban, a kis Kimbólból nagy embert faragnak majd. Meghagyta Kimnek, hogy semmi áron se váljon meg tőlük, mert varázslat rejlik bennük. Olyan varázslat, amilyet odaállt a múzeum mögött álló kék-fehér bűvös házban, a szabadkőműves páholyban művelnek. Egy napon minden jóra fordul, mondta, és Kimet szépsége és ereje jutalmául égig érő oszlopokon a magasba emelik majd. A világ legelőkelőbb seregének élén lovaguló ezredes fogja őt szolgálni. Őt, a kis Kimet, akinek jobb sorban kell élnie, mint az apjának. És a vörös bikának hódoló 900 ördög is Kimet fogja szolgálni, ha nem feledkeznek meg Oharáról, a nincstelen Oharáról, aki csak csoportfőnök volt a Ferozeporéi vasútnál. Aztán a férfi a verandán álló, nátvonatú töröcéken üldögélve keserves sírásra fakadt. Így történt, hogy a férfi halála után a félvérasszony a papírokat egy bőr amulett tartóba varta, és Kim nyakába akasztotta. Egy napon, mondta az asszony Kimnek, bizonytalanul emlékezve Ohara jóslatára, délceg ezredes jön majd érted lóháton, és egy nagy vörös bika, bizony. Majd angolra fordította a szót, 900 ördög kíséretében. Ó, igen, szólt Kim, nem felejtem el. Egy vörös bika és egy ezredes jön majd értem. De azt is mondta az apám, hogy előbb még két férfi is jön, akik előkészítik az érkezésüket. Azt mondta, mindig így történik, amikor beteljesedik egy jóslat. Ha azonban az asszony elküldte volna Kimet azokkal az iratokkal a helyi szabadkőművesekhez, a fiút kétségkívül elvitték volna a hegyekbe, a szabadkőműves árvaházba. Az asszony tehát nem sürgette a megjósolt csodát, és Kimnek is megvolt a maga véleménye róla. Amikor a fiú kamasszá cseperedett, megtanulta elkerülni a misszionáriusokat és a komoly külsejű fehér embereket, akik arról faggatták, kicsoda ő és mit csinál. Kim semmiben sem jeleskedett, igaz, úgy ismerte Lahore fallal kerített városát, a Delhi kaputól egészen a legközelebbi sáncig, mint a tenyerét, és olyan emberekkel volt dolga, akik kalandosabb és veszélyesebb életet éltek, mint amilyenről Harun al-Rashid valaha álmodott. Ám a hittérítők és a jótékonysági egyesületek titkárai nem látták ennek fenséges szépségét. Kimet mindenfelé az egész világ kisbarátjának hívták. És mivel kicsiny és fürge volt, gyakran teljesített éjjeli megbízatásokat jobb módú ficsúrok részére az alvóktól népes háztetőkön. Árvány volt ezekben az ügyletekben, jól tudta, hiszen amióta csak beszélni tudott, minden gonoszat ismert a világban. Ezt a játékot azonban önmagáért szerette. Szeretett lopva bujkálni a sötét sikátorokban és utcákon, eres csatornákon felkapaszkodni, a lapos háztetőkről meglesni és kifülelni a nők titkos világát, s hanyat homlok futkosni a sötétség titokzatos leple alatt. Kim egészen bizalmas viszonyba került szent férfiakkal, deresfejű fakírokkal is, akik kőoltáraiknál üldögéltek a folyóparti fák tövében. Üdvözölte őket, amikor azok visszatértek a koldulásból, és együtt evett velük, amikor senki nem látta. A gondját viselő asszony könnyes szemmel könyörgött Kimnek, hogy európai ruhát öltsön, inget, nadrágot, kalapot. A fiú mégis úgy találta kényelmesebb indus vagy muzulmán ruhába bújni, amikor a dolgát teszi. Az egyik jómódú fiatalember, akit később a földrengéskor holtan találtak meg egy kútfenekén, egyszer egy teljes indus öltözetet ajándékozott neki, egy alacsony kaszthoz tartozó utcagyerekhez illő ruhát. Kim ezt gondosan elrejtette néhány gerenda alá a Nilar Ram szérűjének tetején, túl a pandzsábi főtörvényszék épületén, ott, ahol a Ravi folyón leúszott, illatos deodárfa törzsek száradtak a vízparton. Kizárólag akkor öltötte fel, ha fontos megbízást teljesített, vagy mulatságba indult. Ilyenkor csak virradatkor tért haza, miután átricsajozta az éjszakát egy lakodalomban vagy egy hindú ünnepen. Leggyakrabban nem volt mit enni a háznál, így hát reggel ismét elment hazúról, hogy benszülött barátainál falatozzék. Most, miközben az ágyúcsövet sarkantyúzta, olykor elfordulva barátaitól, a csöp Csotaláltól és Abdullahtól, a cukorka árus fiától, akikkel háborúsdit játszott, egy-egy sértő megjegyzést vetett oda a benszülött rendőrnek, aki a múzeum előtt hagyott cipőket őrizte. A hatalmas pandzsábi türelmesen mosolygott. Régóta ismerte Kimet, ahogy a vízhordó is, aki kecskebőr tömlőjéből vizet locsolt a poros útra. Ismerte Jawahir Singh, a múzeumi ács is, aki éppen az új csomagoló ládák fölé görnyedt. Ismerte a közelben mindenki, kivéve a csodák házába igyekvő vidéki parasztokat, akik azért jöttek, hogy megcsodálják azokat a dolgokat, melyeket az emberek ebben az országban is másut készítettek. A múzeum igazgatója mindig szívélyesen fogadta a kérdéseikkel hozzáforduló látogatókat. Engedj, hadd menjek föl! Kiabálta Abdullah, és megpróbált fölcsimpaszkodni a zamzamák kerekén. Az apád pástétomsütő volt, az anyád gít lopott, kiabálta Kim. A muzulmánok mind leestek már a zamzamáról. Engedj föl! Visítozott a csöp Csotaláll arannyal hímzett csipkában. Az apja ugyan vagyonos ember volt, a gyermek mégis az utca gyerekekkel játszott. India az egyetlen valóban demokratikus állam a világon. A hinduk is leestek a zamzamáról, a muzulmánok lökték le őket. Az apád pástétomsütő volt. Kim elhallgatott. Az ékszerészek lármás bazárja felől egy férfi csaszogott feléjük. Kim, aki azt hitte, hogy minden kasztot ismer, soha nem látott hozzá hasonlót. Vagy 180 centi magas volt. Lótakarószerű piszkos köpenyt viselt, ami nem emlékeztette Kimet semmilyen ismerős foglalkozásra vagy mesterségre. A derekánál hosszú, öntött vastoltartó és fából készült imafüzér lógott, olyan, amilyet szent emberek szoktak hordani. A fején hatalmas kucsmafélét viselt. Arca sárga és ráncos volt, mint fucsingé, a kínai csizmadiájé a bazárból. A sarkon megállva ásványrepedésre emlékeztető szűk szemét az égre emelte.
Ez meg ki? Szólt Kim a barátaihoz.
Talán egy férfi.
Felelte Abdullah ujjával a szájával az érkezőre meredve. Kétségkívül, vágta rá Kim. De nem indiai, nem láttam még hozzá hasonlót.
Talán pap,
mondta Csotaláll az imafüzért fürkészve.
Nézzétek, a csodák házába megy.
Ejnye, morogta a rendőr a fejét rázva, miután a lába megszólította.
Nem értem, mit mond.
A rendőr csak pandzsábi nyelven beszélt.
Világ kisbarátja, mit mondott ez a férfi?
Küld csak ide, felelte Kim, és meglóbálva csupasz lábát, lepattant a zamzamáról.
Ez egy idegen, te meg egy ökör vagy.
A férfi tanácstalanul megfordult, és a fiúk felé vette az irányt. Öreg volt, és gyapjú szövet ruhájából csak úgy áradt a hegyvidékiek különös szaga.
Ó, gyerekek! Mondjátok, mi ez a nagy ház? kérdezte eléggé tisztán urdu nyelven. Ez az Ajaibger, a csodák háza, felelte Kim, anélkül, hogy bármiféle tiszteleti megszólítást használt volna. Nem tudta megítélni, hogy milyen cím jár neki. Ó, a csodák háza! És bárki bemehet? Ki van írva az ajtó fölé, szabad a belépés. És fizetni sem kell. Én egyfolytában kibejárok, pedig nem vagyok ám bankár, nevetett fel Kim. Sajnos öreg vagyok. Nem tudhattam, szólt a férfi, majd ima füzérét morzsolva a múzeum felé fordult. Melyik kaszthoz tartozol? Hol van az otthonod? Messziről jöttél? Kérdezősködött Kim. Kulu felől jöttem, a Szent Kalilásza hegyen túlról. A hegyekből, ahol üdítően hűvös a levegő és a víz. De te mit is tudhatnál erről? Válaszolta, és nagyot sóhajtott. Aha, szóval egy kínai! Vágta rá Abdullah büszkén. Fucsing egyszer kikergette a boltjából, amiért leköpte a csizmák fölött álló kínai bálványt. Egy pahári, egy hegylakó, mondta a csöpp, csotalál. Bizony, gyermekem, hegylakó vagyok. Olyan magas hegyekből jöttem, amilyeneket sosem láttál. Hallottál valaha Tibetről? Nem vagyok kínai, ha tudni akarod. Tibeti láma vagyok. Vagy, ahogyan a ti nyelveteken mondják, guru. Egy guru Tibetből, szólt Kim elcsodálkozva. Ilyen emberrel még sosem találkoztam. Hát Tibetben is hinduk vannak. Mi Buddha tanításának, a középső útnak a követői vagyunk. Békességben élünk a kolostorainkban. Azért indultam el, hogy meglátogassam a négy szent helyet, mielőtt meghalok. Na, most már gyerekek épp olyan sokat tudtok, mint én az öreg ember, mondta, és jóságosan a fiúkra mosolygott. És ettél már? Az öreg kotorászni kezdett a köpenye öblében, és ütött-kopott fa alamizsnás tálkát húzott elő belőle. A fiúk bólintottak. Minden pap, akit ismertek, koldult. Még nem vagyok éhes, mondta a láma. Úgy forgatta a fejét, mint egy napon heverésző, öreg teknős béka. Igaz, hogy sok kép van a csodák házában? Az utolsó szavakat megismételte, mint aki biztos akar lenni benne, hogy eljutnak a címzettekhez. Ez bizony igaz, felelte Abdullah. Tele van pogány bálványokkal. Te is bálványimádó vagy? Ne is figyelj rá, szólt Kim az öreghez. Ez állami múzeum, és semmiféle bálvány nincs benne, csupán egy fehér szakálú száhib. Gyere velem, megmutatom. Az idegen papok kisfiúkat esznek, súgta neki csotalál. Ráadásul ő idegen és bálványimádó is egyszerre, szólt a muzulmán Abdullah. Kim felnevetett. Új neki ez a hely, körbevezetem. Csöpségek, ti meg bújjatok az anyátok ölébe, ott biztonságban lesztek. Gyere velem, szólt aztán a lámához. Kim belépett a múzeumba. A férfi követte őt, majd álmélkodva megtorpant. Az előcsarnokban hatalmas, a buddhizmus szentjeit ábrázoló szobrok álltak, elfeledett művészek munkái, akiknek ügyes keze tökéletesen ráérzett a rejtélyes módon Indiáig eljutott görög művészet csínyára, s akiknél ki tudja, mióta nem készített fenségesebb műveket senki. Száz meg száz alkotás volt még ott, domborművek, szobrok, és mindenféle mintákkal díszített márványtáblák maradványai. Hajdan az ország északi területén álló buddhista sztúpák és imaházak téglafalait díszítették, most pedig miután kimentették őket a romok alól és leltárt készítettek róluk, a múzeum büszkeségei. A láma tátott szájjal fordult hol ide, hol oda, majd megállt, és feszült figyelemmel szemlélni kezdett egy Buddha megkoronázását ábrázoló domborművet. A mester egy lótuszkehelyben ült egy tó közepén, s hódoló királyok és vének, meg a régi idők buthái vették körül. A tóvizét mindenütt lótuszok borították, fölöttük vízimadarak repkedtek,
alattuk pedig csodás halak úszkáltak. Két pillangószárnyú istennő, Dévi virágkoszorút emelt a feje fölé, másik kettő pedig napernyőt tartott gyémántos fejéke fölött. Az úr, hiszen ez maga Sákjamuni Buddha. A láma hangja elcsuklott, és egy gyönyörű buddhista fohászt kezdett mormolni. Kit szíve alatt hordott mája, Ánanda ura, a bódhiszatva, övé az út, s törvény joga. Itt van ő, és a legmagasabb törvény is. Nem is kezdődhetne jobban az alándok után, s micsoda munka, micsoda remek mű. Ott van a száib, szólt Kim, és besurrant a kézműves áruk és műtárgyak csarnokában álló szekrények közé. Majd rövid keresgélés után a láma egy darab papírt húzott elő a köpenyéből, amelyet eléje tett. Igen, így hívnak, mondta a száhib elmosolyodva az ügyetlen, gyermetek kézírás láttán. Egyik társamtól kaptam, aki elzarándokolt a szent helyekre, és most a Lungchok kolostor apátja, hebegte a láma. Ő mesélt nekem arról, ami itt látható. Sovány kezével reszketve körbe mutatott a csarnokban. Üdvözlégy hát, tibeti láma! Itt vannak a képek, és itt vagyok magam is, ha tudásodat gyarapítani óhajtod, szólt az angol, és a láma arcára pillantott. Jöjj velem az irodámba! Az iroda nem volt egyéb, mint egy apró fülke, amelyet néhány összetákolt fadeszka választott el a szobrokkal teli csarnoktól. Kim leült a földre. A fülét a cédrusfa ajtó egyik repedéséhez nyomta, és az ösztöneit követve figyelmesen hallgatózni kezdett. A beszélgetés javarészéből semmit sem értett. A láma eleinte zavarosan beszélt a kolostoráról, amely Pandzsábtól 4 hónapnyi járásra a festett sziklákkal szemben áll. Aztán az igazgató jókora képeskönyvet vett elő, és mutatott a lámának egy fényképet, amely egy kőszirtre épült, és hatalmas, 1000 színű völgyre néző kolostort ábrázolt. Hiszen ez az? A láma föltette szarukeretes kínai szemüvegét. Itt van a kis kapu, amelyen behordjuk a fát télire. És te, az angolok tudnak ezekről a dolgokról? A Lungchok kolostori apát mesélt nekem róla, de nem hittem el neki. Az úr, a magasztos, itt is tiszteletben részesül. És ismerik az életét. Hisz láthatod a múzeum gyűjteményében is. Ha megpihentél, jöjj és körbevezetlek. A láma az igazgatóval az oldalán kicsoszogott a főcsarnokba, ahol a hívő áhítatával és a műértő kíváncsiságával végignézte a gyűjteményt. Buddha csodás életének egyik jelenetét a másik után ismerte föl a megkopott köveken. Olykor zavarodottan szemlélte a számára idegen görög stílust, ám minden egyes lelet gyermeki gyönyörűséggel töltötte el. Ha a mester életének történetéből hiányzott egy-egy jelenet, az igazgató francia és német nyelvű könyveinek reprodukcióival pótolta azokat. Minden itt hever előttem, és mégis elzárt kincs a számomra, szólt a láma elkeseredetten. Majd lecsillapodott, és áhítatosan hallgatta az igazgatót, aki rögtönözve urdu nyelvre fordította a könyv néhány részletét. Kim eközben mély álomba zuhant. Amikor fölébredt, a beszélgetés még javában folyt, ám akkor végre olyan dolgokra terelődött, amelyeket ő maga is értett. Így történt hát, ó bölcsesség forrása, hogy elhatároztam, ellátogatok azokra a szent helyekre, amelyeket az ő lába érintett. Elzarándokolok a születése helyére, Kapilavastu városának közelébe, azután a megvilágosodás helyére, a Buddhagayai templomba, a Gazella ligetbe, és halálának színhelyére. Fejezte be a láma addigi életének történetét, majd egy kis csend után halkabban folytatta. És teljesen egyedül indult a útnak. 7-18 éven át lappangott bennem a gondolat, hogy talán nem helyesen követjük az ősi tanítást. Te is tudod jól, hogy mennyire eluralkodott a hamisság, a bűbáj, a bálványimádás. Még az a gyermek is erről beszélt odakint. Ez a sorsa minden hitnek, felelt az igazgató. Így gondolod? Kiolvastam a kolostorunk könyvtárát, és csupán száraz kásaként nyeltem a sorokat. A rítusok, amelyeket a megújított tanítás szerint gyakorolunk, öreg szememben semmiféle értékkel nem bírnak, és úgy érzem, csupán akadályoznak minket. Még a magasztos Buddha követői is harcban állnak egymással. Pedig a harc is puszta valótlanság, mája. De van egy másik vágyam is, szólt most sejtelmesen a láma, sárga arcával közelebb hajolva az igazgatóhoz, és hosszú mutató ujjával az asztallapra bökött. A ti tudósaitok e könyvek segítségével követni tudták az áldott lábak vándorútját. Ám vannak dolgok, amelyekre mégsem jöttek rá. Én tudatlan vagyok, mit is tudhatnék. Mégis azért indultam el, hogy egy széles és szabad úton járva megszabaduljak a létezések körforgásából. Arcán csendes mosoly áradt szét.
Elhangzott Rudyard Kipling Kim az ördöngős című regényének első része, felolvasta Kulka János. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora a bor teológiájáról beszél.
A borról önállóan beszélni liturgikus kontextusban elég nehéz, mert hogy a bor, a kenyér és az ige, ezek annyira szorosan összetartoznak, hogy erről így leválasztani ezt az italt elég komoly erőfeszítésbe került, amikor másfél évvel ezelőtti Szapiencia napon megszólaló Patrick Prétót megkértem, hogy ugyan segítsen már abban, hogy szakirodalomhoz nyúlhassak ebben a kérdésben, akkor ő azt válaszolta, pedig szokott ő olvasni eleget, hogy hát ebben a témában nagyon kevés elérhető irodalom van, és csodák csodája, majd aztán ezt később elmondom, egy svájci, francia, protestáns szerzőnek a művét is bevettem az olvasmányaim közé, aki egy borzasztó izgalmas hívet vázol föl a bor útja a kereszténység történetében, és szeretném majd ezt is szóba hozni, de felvezetésként egy kis történettel kezdem, hogyha más nem is, akkor ezt legalább magukkal tudják majd vinni ebből az előadásból. Ez a történet, ez egy jezsuita mondja el, aki egy másik jezsuitától hallotta, Anthony de Mello meséli el, Martini Biborostól hallotta ezt a történetet. Egy olaszországi kisvárosban vagyunk, házasulni készül egy pár, és előre megbeszéli a plébánossal, hogy a házasság kötés után kis ünnepséget tartanak a templom kertben. Viszont mi alatt zajlik a esküvői szertartás, elered az eső, így a templom kert már nem jön szóba az ünnepség helyszíneként, megkérdezik tehát a plébánost a szertartás után, atyán, nagy baj lenne, ha az ünnepséget a templomban tartanánk meg. A derék lelki pásztor egy csöppet sem örül ennek a felvetésnek, de tovább győzködik a fiatal házasok, csak egy kis süteményt fogunk enni, éneklünk egy kicsit, iszunk egy kis bort, aztán megyünk is haza. Végén beadja a derekát a plébános, és el is kezdődik az ünnepség, de hát ezek ilyen derék, életszerető olaszok, akiknél ugye ez a iszunk egy kis bort, ez kezdődik egy kis süteményezéssel, egy pohár bor, egy kis ének, még egy kis sütemény, még egy pohár bor, még egy kis ének, végül egy nagy feszta bontakozik ki ott a templomban. Mindenki remekül érzi magát, egy embert kivéve a plébánost, aki idegesen járkál fel alá a sekrestjében, és félhangosan háborog a zajos kompánia miatt. Egyszer aztán bejön a káplán, és megszólítja a plébánost. Valami baj van, plébános úr? Nagyon idegesnek látom. Hát persze, hogy ideges vagyok. Hallgassa csak a lármát, amit ezek csinálnak, és mindent az Isten házában, az ég szerelmére. De hát atyám, mondja a káplán, ezeknek az embereknek most nincs hova menniük, esik az eső. Tudom, feleli a plébános, de muszáj ezeknek ekkora zenebonát csapni. Mire a káplán óvatlanul, plébános úr, ne feledjük, hogy Jézus is részt vett egy lagziban. Mire az atya? Tudom én magamtól is, nincs szükségem arra, hogy kioktasson arról, hogy Jézus Krisztus jelen volt egy esküvői lakomán. Na de nem volt ott az oltári szentség. És akkor lehetne ez az előadásunk indulása, hogy hogyan jutottunk Jézustól az oltári szentségig, de ekkora ívet nem mernék bejárni most a maradék 17 percben. Viszont annak megpróbálok utána járni, egyrészt, hogy hogyan válik egy ilyen alapvető italból, aminek ilyen dionüszoszi erőket megmozgató tulajdonságai vannak, hogyan válik Krisztus vére, nyilván erre van teológiai magyarázat, de hogy maga ez az ív, hogy hogyan lesz, absztrahálódik a katolikus teológiában valamiképpen ez az alapvető elem, ahogyan egyébként a kenyér is. És egy picit még azt szeretném megvizsgálni, és ebben különös inspirációt jelent számomra Ferenc pápának a Desiderio Desideravi apostoli levele, hogy hogyan találhatunk vissza ahhoz a tapasztalathoz, amitől alkalmassá válunk ahhoz, hogy egyáltalán liturgiát ünnepeljünk, és ő ebben a liturgikus nevelést látja egy fontos útnak, akárcsak 16. Benedek pápa, Ferenc pápa is Guardini tanítvány, más és más módon olvasták ők ezt a szerzőt, de már korábbi enciklikáiban is, de ebben az apostoli levelében meg ötször idézi név szerint, egyedül őt név szerint, Romano Guardinit, és különösen is a liturgikus nevelés című művét. Mi volt a bor útja a kereszténységben? Nagyon érdekes ez a latin szójáték, a vinum divinum, az isteni bor. Ez megihlette a középkornak a etimológusait. Ugye Szeviai Izidornak van egy ilyen nagy műve, ami különböző szavaknak a eredetét próbálja. Persze nem ma ismert nyelvtudományi módszerekkel, de körbejárni. Persze ma már tudjuk, hogy a vinum és a divinum az két teljesen más tőről fakad, de számára még volt ez a hangzásból fakadó konnotáció. Van egyrészt a vitis, ami ugye a növényt jelenti, és akkor ő azt mondja, hogy ez az vis szóból van, ami ugye az erőt jelenti a latinba, és a vinum pedig véna, vagy a véni az ér szóra vezeti vissza, hiszen azt mondja, hogy amikor megisszuk a bort, az rögtön vérré válik bennünk. Megtölti az ereket vérrel. És nagyon érdekes, ahogy nyilván Szeviai Izidort már az eukariszti ünneplése ihleti ebben a magyarázatban, ahol a bor valamiképpen vérré magasztosul. És akkor az isteni bor, a vinum divinum, ami a kereszténységnek az isteni bora, annak van egyrészt a görög háttere, a szimpózion, ahol a borivás koronázta meg az együttlétet, ahol a bor és a víz elegyítésének a mértékét azt közös megállapodással döntötték el a résztvevők, és ez volt a leghosszabb része ennek a lakomának. De ott van a zsidó vinum divinum, a zsidó ünnepi étkezésnek ez a túlcsorduló bora, amiért áldják az Isten, áldott vagyunk mindenség Isten, mert a te bőkezűségedből kaptuk ezt a bort, fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termést és az emlékünk a gyümölcsét mondjuk mi már a mai szentmisénkben, de hogy a borért való hálaadás, az a föld ajándékáért való hálaadás volt egyúttal, és éppen ezért a szövetségért való hálaadás. És ez egészen biztos, amikor Jézus kezébe veszi a kelyhet. Nyilván ez még a széder vacsorának a keretei még tovább színezik a szabadulásnak a felidézésével, megünneplésével, akkor ez ott van benne, ez a túlcsorduló kehely. Ez a nagy kérdése mindig a liturgikusoknak, hogy amikor Jézus azt mondta az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor mi az az ez? Mert hogyha megnézzük a mai szentmisénket, akkor az nem az utolsó vacsora, hanem valami más, valami szimbolikussá lényegült közös cselekvés. És ez az út, ez borzasztó érdekes, ahogyan ezt végigjárja tulajdonképpen a kereszténység. Van az utolsó vacsora, van a Jézusi parancs, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Liturgikusokat elsősorban rituálisan érdekli az, hogy hogyan is folytatódik ez tulajdonképpen. És nagyon izgalmas megnézni a rendelkezésünkre álló szövegeket, egyrészt az evangéliumi utolsó vacsora elbeszéléseket, amiről lehet, hogy egyesek vitatkozni fognak ezzel, de azt mondják az általam követett okosok, hogy a lukácsi elbeszélés tekinthető étkezésügyileg, zsidó étkezésügyileg a leghitelesebb leírásnak. Ezzel rokon Pálnak az első korintusi levelében található utolsó vacsora elbeszélés, és van a Márki meg a Mátéi, ami már nagyon mutatja, hogy ők már azért annyira nem voltak otthonosak a zsidó utolsó vacsorában. Mindegy is, lényeg a lényeg, hogy van egy olyan szövegünk, ami Biblián kívüli szöveg, és ami tartalmaz egy eukarisztikus ünneplést. Ez a 12 apostol tanítása, a Didaché, ami magyarul is olvasható a Apostoli Atyák című kötetében a ókeresztény íróknak. És ez a Didaché az azért izgalmas, mert ennek a szövegnek az ismerői azt mondják, hogy ennek a legrégebbi rétegei, különösen az eukarisztiáról szóló 9.-10. fejezet, az még a Márk evangélium előtt keletkezhetett. Lehet, hogy egyidős Pál leveleivel. Olyan ősi keresztény gyakorlatot mutat, ami már az új szövetségben szinte nem is kitapintható. Éppen mivel bennünket nagyon meghatároz az, hogy mi hogyan ünnepeljük az eukarisztiánkat, ezért nagyon sokáig a Didaché 9.-10. fejezetét nem tudták úgy elfogadni azt olvasók, mint egy eukarisztikus ünneplést, hanem azt mondták, hogy ez egy keresztény agapénak a leírása. Hadd idézzem a 9. fejezetet, az eukarisztiáról a következőket. Így végezzétek. Először a kehely fölött. Hálát adunk neked, atyánk, a te szolgádnak, Dávidnak szent szőlőjéért, melyet megismertettél velünk, szolgád Jézus által, dicsőség neked mindörökké. A kenyértörésről pedig a következőképpen. Hálát adunk neked, atyánk, az életért és tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk, a te szolgád Jézus által, dicsőség néked mindörökké. Hát ez egy eukarisztikus ima lenne, kérdeznénk, és hát hiányzik belőle valami, ami nekünk alap, ugye az alapításnak az elbeszélése, ami a mi eukarisztiánkban már egyébként, tehát ez nem is a skolasztikának köszönhető, ez a nagyon erős hangsúlyozás az alapítás elbeszélésének, hanem már Szent Ambrusnál is konszekratórius erő tulajdonít neki az ambrusi liturgia magyarázat, másképpen, mint ahogyan azt teszi egyébként később a skolasztika. Tehát, hogy ez annyira hozzátartozik a mi keresztény eukarisztiánkhoz, hogyha olyan szöveget találunk, amiben ez nincsen meg, akkor azt mondjuk, hogy az nem is eukarisztia. Na most azért nagyon izgalmas ez, mert hogy vannak a keleti szír keresztény testvéreink, akik Szíria, Irak területén, Törökországban őshonosak, és részben még Jézus anyanyelvén arámiul végzik a liturgiát, és ezeknek a kereszti szíreknek van egy eukarisztikus imájuk, Addai és Mari anaforája, amiben nem szerepelnek a szerzés igéi, az alapítás igéi. Ugye alapvetően mi nem vagyunk ezzel az egyházzal teljes közösségben, mert hogy így a nesztoriánus vita kapcsán ez az egység szétment, de mégis apostoli alapítású egyháznak ismerjük el a szentségeiket érvényesnek, és akkor az ökumenikus dialógusban elérkezett egy olyan pillanat, amikor fölmerült a kérdés, hogy akkor most a keleti szírek eukarisztiája, ez egy nagyon erős latin előfeltevésektől terhelt kérdés, érvényes-e? Erre az egyik rendtársam, 80-valahány éves, ezért merem idézni, azt szoktam mondani, hogy érvényes a buszjegy, de ezt most hagyjuk. Tehát, hogy érvényes-e a keleti szírek eukarisztiája. És nagyon izgalmas, hogy a hittani kongregáció végül állást foglalt ebben a kérdésben, és egyrészt pontosan a keleti szírek régi hagyományaira, apostoli alapítására való hivatkozással, a bennük ünnepelt szentségeknek a kontinuitására, mert ezek nagyon ősi szövegek, ugye ez egy perem vidék, ahol annyira nem a liturgia fejlődésnek ezek a burjánzásai, amik a centrum vidékeken olyan erősek voltak, ez nem jutott el oda. Hogy erre való tekintettel, és arra, hogy azért az alapítás szavai így úgy, amúgy így kicsit szétszórva ott vannak a szövegben, nem expressis verbis, de úgy benne foglaltan, hogy ezért érvényesnek ismeri el. Nagyon érdekes, hogy próbáltam én utána járni ennek a szövegnek, bocsánat, a pongyola megfogalmazásért, a keresztény egységért felelős dikasztériumnak a honlapján fönn van, viszont a hittani kongregációiról valahogyan eltűnt. Tehát 2001. február 17-én jegyezte ezt a hittani kongregáció, és onnan veszi át, és idézi aztán a keresztény egység titkárság ezt a szöveget. Minden esetre nagyon izgalmas számomra az, hogy egy olyan eukarisztiát, amely az utolsó vacsorához nagyon közel van, mert egy tulajdonképpen az Didakéban és az Addai és Mari anaforában egy olyan háladás van, amit Jézus mondott el. Jézusnak nem az alapítás szavai voltak a hálaadása, az egy magyarázat volt, amit a tanítványoknak fizet, azok magyarázó szövegek, az nem tart, ugye Jézusról tudjuk az utolsó vacsorán, hogy kezébe vette, hálát adott, megtörte, odaadta. De ez nem volt a háladás része, hanem akkor mindegy kiszólt a háladásból, és azt mondta, hogy vegyétek és egyétek. Ez az én testem. Tehát, hogy ez egy magyarázó szöveg Jézus részéről. És ők még ezt úgy értelmezték teljes joggal, mint zsidó keresztények, mint olyanok, akik Jézus nyelvét beszélik, és nem csak beszélt nyelvre, hanem a kulturális nyelvre is gondolok, hogy hát ezt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor ünnepeljetek meg egy étkezést, amiben elhangzik a szokásos hálaadás, osszátok meg egymással a kenyeret és a bort, ami az én testem és vérem. És éppen ezért nem tartották azt szükségesnek, hogy a rendelés szavait beletegyék, mert egyébként erre Jézus nem is adott utasítást, hogy ezt mondjátok, amikor majd eukarisztiát ünnepeltek. Később ez fontossá válik, és nagyjából a IV. Században lesz általános az, hogy a rendelés szavai a keleti szír egyháznak ettől az anaforájától eltekintve minden más eukarisztiába szinte bekerülnek. Azt az ívet már lehetetlen is lesz bejárni ennyi idő alatt, ami ez a protestáns barátunk leír, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a szent borból, a vinum divinumból, ami a keresztények eukarisztiáját jellemzi, hogyan lesz egy, nem kell ezzel egyetérteni, meg nem is a katolikus dogmatika szempontjából fogalmazza ezt meg, hogy hogyan denaturálódik ez a bor. Hogyan veszíti el a bor jellegét fokozatosan, ahogyan halad előre a liturgiának, és nem csak a liturgiának, hanem az egyháznak a fejlődése. Ezek nem minősítések, tehát amikor ezt mondom, akkor semmiképpen semmilyen ítéleteket fogalmazok meg, hogy ez rossz vagy jó, hanem egyszerűen ez így alakult, hogy a Szentmisében használt anyagok az egyre inkább absztrahálódnak. Van egy nagyon izgalmas megfogalmazás, hogy a szenthez való hozzáférésnek egy ilyen hierarchikus modellje alakul ki a második évezred. Ez valószínűleg ilyen leegyszerűsítő mondat, de valami olyasmit értünk ez alatt, hogy egyre inkább a laikusok kivonódnak, és egy ilyen hierarchikus egyházkép, aminek megvannak a maga nagyon erős teológiai alapjai. A laikusok kivonódnak a szentségekhez való hozzáférésből, a ízlelésnek a helyét átveszi a látás egyrésztről. Ugye ebben az időben, nagyjából így a 12-13. Században vagyunk, amikor már ez úgy tényleg nagyon kibontakozik, egyre ritkábban válik a szentáldozás, és egyre inkább az válik fontossá, hogy látni az ostját, és nagyon izgalmas, hogy ebben az időben, amikor az emberek még áldoznak, de a két szín alatti áldozás már kezd kikopni, először a bemártással való áldoztatás jelenik meg, aztán a kehelynek a teljes eltűnése, hogy ebben az időben jelenik meg egyre inkább a szent vérnek a tisztelete. A szentvér erekék kerülnek elő egyre nagyobb számban, ugye Magyarországon a Bátai apátság volt a szentvér tiszteletének egy ilyen fontos központja, és vannak olyan próbálkozások is, ami nagyon érdekes, egyes papok kis átlátszó fiolákban őrzik meg a szentvért, vörös bortral is lehet még ekkor misézni, ugye ezt is ígértem az absztraktban, hogy a vörös és a fehér bort használtáról is mondok egy szót, és valószínűleg egyébként a vörös bort ekkor vezeti ki a püspökök meg panaszkodnak arra, hogy a papok ilyen visszaélést követnek el, hogy a bort kis fiolába megőrzik, és kiteszik az embereknek, hogy nekik is legyen úgymond szentvér erekéjük, ami más templomoknak is van, és akkor ebből származnak balesetek, eltörnek ezek az ampullák, kifolyik a bor, és ezt egy ilyen visszaélésként megszüntetik, és van, aki azt mondja, hogy egyébként a fehér bornak a használata az ekkor válik általánossá. És ahogyan az ízlelés helyett a látás lesz a fontos, ahogyan a bor, amit egyébként mindig Krisztus véreként vesz magához a keresztény ember, egyre inkább a vérnek a fogalma lesz hangsúlyos, és a bor az mint egy zárójelbe tevődik, ugye a transzubstanciáció tana, ami szerint a kenyér és a bor, mint a negyedik latárinai zsinat kanonizál, mint szentségtani fogalmat, elveszti eredeti szubstanciáját, és Krisztus valóságos teste és valóságos vére lesz. Egyre kevésbé válik az hangsúlyos, hogy mi is volt eredetileg az anyag. Az ostya az egy kis lapos kenyér jellegét szinte teljesen elvesztő anyaggá szofisztikálódik, és a borhoz sincsen már az a fajta hozzáférés, ami volt, és ezáltal tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ilyen nagyon sajátos fejlődés éri el, azt nem mondom, hogy a csúcsát, de valamiképpen a beteljesedését azzal, hogy az eukarisztiának a bora teljesen, most bocsánat, hogy ezt mondom, teljesen pongyola a megfogalmazás, vérré változik. És akkor befejezésül én Romano Guardinit szeretném elővenni, és ami elvaratlan szál lesz, az majd elvaródik a tanulmányban, ami meg fog jelenni ennek az előadásnak a nyomán. Guardini a liturgikus nevelést azt nagyon erősen szívügyének tekintette. Ő azt mondta, hogy a liturgiában nem a dolgoknak a jelentését kell elmagyarázni, vagy nem az a fontos, hogy hogyan alakult ki egy-egy ritus, hanem az, van ez a híres Örökmécs nevű kötete, amit talán sokan ismernek, ahol a liturgiának az egyes apró elemeihez fűz nagyon finom, máig elképesztően eleven kommentárokat a Guardini, hogy ő azt mondja, hogy az a fontos, hogy milyen erőt tulajdonítok cselekményeknek, milyen jelentést. Persze az is nagyon mély, nem tanító eszméket, hanem magát a valóságot, ami a jelenben folyton megismétlődik. Mozgásba kell hoznom azt, ami az emberben az elemi jelekre megszólal. És így tudnak ezek újra valódi szimbólumokká válni. És a Mária Montessorit, a nagy olasz katolikus pedagógus asszonyt idézi, vagy hát őt emlegeti, aki a rábízott gyerekekkel búzát nevelt, szőlőt műveltek, learatták, kenyeret készítettek belőle, szőlőt leszüreltelték, bort készítettek belőle, és végül az abból készült kenyeret és a bort vitték az oltára. Ezt mondja Guardini liturgikus nevelésnek, amikor mozgásba hozza azokat az elemi erőket, amik az ott lévő szimbólumokban jelen vannak. És hadd idézzem a borról szóló szavait, számomra gyönyörűek. A bor ital, sőt, a valóság az az, hogy nem csak olyan ital, amely szomjat olt, erre a víz való. A bor megvidámítja az ember szívét. Az öröm itala, teljesség, túláradás. Milyen szép az én részegítő kelyhem, mondja a Zsoltár. Érted, mit akar ez mondani? És érted, hogy a részegség itt egész mást jelent, mint mértéktelenséget? Ez nagyszerű túláradás. Ez nem egy józan ital. Krisztus kenyér és bor lett. Ugye milyen finom. Nem a bor és a kenyér vált Krisztussá, amit szintén vallunk, hanem most egy ilyen leszállásról beszél a Guardini, hogy Krisztus kenyér és bor lett, étel és ital, ehetjük és ihatjuk őt. A kenyér hűség és álhatatos szilárdság, a bor merészség, földi mértéket meghaladó öröm, illat, szépség, tágasság és határtalan teljesedés. Az életnek, a bírásnak és az adakozásnak a részegsége. És akkor azt hiszem, ez az én zárszavam, nem Guardinié, hogy a liturgiára való nevelés és a liturgia borához való hozzáférés az lehet, hogy akkor kezdődik el, amikor baráti társaságban bort bontunk egymásnak, amikor leülünk közös asztalhoz, és osztozunk az evésnek és az ivásnak az örömében, és ebben az alászálló teológiában keressük azt, hogy hol is van a bornak az értelme az eukarisztiában. Thank you.
kedves hallgatóink! Műsorunkban Fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetest, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!